36. fejezet. A fáklyákkal, lámpákkal, mécsesekkel megvilágított színház ezen az estén félig se telt meg. Nem csak a cirkusz vont el a közönséget, hanem az aréna is. Róma kvesztor választásra készült, és az ilyen nagy állásra pályázók sorsa rendesen az amfiteátrumban dőlt el. Akinek a gladiátorai ügyesebben ölték egymást, az győzött. A népítélet alapja az volt, hogy aki nem sajnálta a pénzt a polgárság mulattatására, az biztosan nagyon jó tisztviselő lesz. Ezen az estén már a harmadik pályázó adta bizonyságát nagyra hivatottságának. A hirdető táblákon azt ígérte, hogy 30 gladiátort léptet fel, köztük Guttát is, a legnépszerűbb Recitáriust, akinek arcképét nem csak a bolt kirakatokban lehetett látni ezüstálakba domborítva, lámpákba égetve és pecsétgyűrűkbe vésve, hanem szénnel a falakra rajzolva is. 4-5 ezer ember azért így is volt Pompeius színházában. A szenátorok márványpadjai mind megteltek, a páholyokból csillogó asszonyok árasztották a tavasz illatát, sőt a teremnek beillő asztalokkal és heverőkkel bebútorozott császári páholy sem maradt üresen. Valami barbár fejedelem ült benne, mint a birodalom vendége, egész különös, félvállát mezítelenül hagyó pikkelyekből álló általvetőben, az egész homlokát eltakaró aranyszallaggal. Némelyek azt mondták, lótejen hízott szármata, mások valami vad britanniainak nézték, mert a mesztelen válla piros és sárga pettyekkel volt kifestve. Bozontos szőkehaját a nők nézték irigykedve, izmos karjait a férfiak részben csodálkozva, részben megvetéssel. Egy darabig minden esetre jobban érdekelte a közönséget, mint ami a színpadon történt. Bevezetőnek valami Atellanát adtak, egy felvonásos bohóságot, amely talán már az ős Róma parasztjait is mulattatta. Pappus, az öreg meg akarta szöktetni Dossienusnak, a púposnak a feleségét, azonban a Maccus, a hülye asszony helyett kecskegidát kötött a zsákba. Pappus hajlandó lett volna ezt is asszonynak nézni, de akkor megjelent Bukkó, a nagyevő, és fölfalta nem csak az ifjú kecskét, hanem az öreg szerelmest is. Együgyűség, de halhatatlan, mert nem lehet rajta mosolyogni, csak fülig szaladó szájjal nevetni. Bukkó a nagy lakoma méreteinek megfelelően fölfúvódott hassal letántorgott a színpadról. A kórusban a karmester a talpaira erősített szkabillum összecsattantásával megadta a jelt, és megszólaltak a sziringák és cimbalmok, a kütarák és lírák, a túbusok és oboák. Egy görög pantomímus szökött elő, aki eltáncolta Árész és Afrodité házasságtörését, egymaga személyesítvén mind a kettőt, sőt a leselkedő Hefaisztoszt és a tettenérés tanújául meghívott napistent is. Amint megjelenítette a két és a dühöt, a szégyenkezést és a gúnyt, amint hallhatóvá tette a láthatatlan bilincsek csörgését és az istenek kacaját, fölviharzott a taps. Maga Bion se sajnálta öreg tenyereit, és a maga szerényebb helyéről lelkesedve integetett Quintipornak, aki abban a sorban ült, amely a törvény szerint megillette a lovagokat. A fiú azonban nem látta az integetést. A zenét se hallotta, semmiről se tudott, ami körülötte történt. Befelé nézegetett és hallgatózott a saját lelkébe. Nem ismerem a lelkedet. Ő mondta ezt valamikor Kistitnek. Hát a maga lelkét ismeri. A tenyerébe veheti, mint egy pillét. Szétszedheti az ujjaival, mint egy virágot. Hiszen az övé. Azt tehet vele, amit akar. Simogathatja, szaggathatja, tépheti. Kiszoríthat belőle mindent, mint egy szivacsból. Belenézhet minden sarkába, mint a szobájának, végig tapogathatja minden polcát, mint egy szekrénynek. És akkor megismeri. Tisztába jöhet az ember a saját lelkével, és ha nem, szabad akkor a máséba vájkálni. Mi volt az, ami őt Hormizdához hajtotta? Miért rakatta tele a küszöbét, mire fölébredt Egyiptomból hozatott rózsákkal és üveg alatt nevelt liliomokkal, a legszebbekkel, amelyeket találhatott a Via Appia boltjaiban. Miért szerette, a ruhája az övéhez súrlódott? Miért örült, ha véletlenül hozzáérhetett a keze az övéhez? Miért leste reggel, hogy nyitva-e már az ablaka? Miért nem tudta éjszaka elfújni a mécsesét addig, míg az ő kubikuláriumában világítottak az ablakrések? Nézett a színpadra, és nem vette észre a változást. A hátteret egészen betöltötte az Ida-hegység, fűvel benőve élő bokrokkal és fákkal beültetve, amelyek között igazi patakok csordogáltak. A lejtőkön igazi kecskék legeltek, amelyeket a szép Párizs őrzött, nyúlánk fehér testű szép ifjú keskeny csípőin ezüstből szőtt lágyékkötővel, fején aranytiarával. A színfalak mögött nagy érclemezeket verdestek össze a brontefaktorok, és nagy kőgolyókat görgettek bronzhengerekben. A mennydörgés közeledő istent jelentett be. Merkúriusz táncolt be a színre, szép szőke gyermek öltözete csak lebegő Klamisz, eperszín sejemből halántékain aranyszárnyak, kezében a kaduceus és az aranyalma, amit átnyújt Párisznak. Méltóságosan lépdel be Juno, diadémos szépasszony, kezében spektrummal kísérve a dioszkúroszoktól és huvola kíséret mellett eltáncolja Párisznak azt az ígéretet, hogy a szépség aranyalmájáért neki adja Ázsiát. Minerva olaják koszorúzta sisakban pajzsot és láncsát forgatva viharzik be, s míg körülötte a félelem és borzalom mezítelen démonai karttáncot járnak, a dórzene szilai ritmusaiban ígér a pásztornak harci dicsőséget. Végre Vénusz közeledik, buja ionzene jelenti be, íjas és fáklyás kiskupidók táncolnak előtte, és hóráknak és gráciáknak vetkezett mosolygó fiatal lányok. Végre megjelenik maga az istennő, mintha most született volna a tengerhabjaiból, s még nem ért volna rá felöltözni, csak egy átlátszó kék selyem fátyol van csípőire vetve. A színházat majd szétveti a taps. Quintipor kis titet látja, és vele beszélget. Nem is beszélget, csak ő beszél. Ő nem hibás. Mindennek az volt az oka, hogy Hormisda nagyon emlékeztette Kistitre. Csak őt ette itt a fülével, szemével, az idegen lány mozgásában, hajladozásában, szemevágásában, fejevetésében, kacagásában. A keze is olyan volt, mint az övé, a tenyere rózsás és puha, az ujjai karcsú kis kígyók, azért engedte őket a hajában futkározni. A fuvolák lágy lídiai melódiát leheltek. Vénusz észvesztő táncban a legszebb nőt ígérte Párisznak, aki átnyújtotta neki az aranyalmát. Az istennők elvonultak, a vesztesek zordan és fenyegetőzve, a győztes az ítélethozó karján táncolt ki a színről a szerelmi istenkék kacagó koszorújában, a hegy csúcsából krókusszal összefűzött borforrás szökött fel a magasba, s míg ez a fűszeres illattal frissítette fel a színház forró levegőjét, a hegy lassan elsüllyedt. Quintipor lehajtott fejjel ült a helyén. Most már ő hallgatott, és Kistit beszélt. Ne hazudj, gránátvirág, lágy az orrod, ne hazudj. Nem engem kerestél, nem engem ettél, nem engem ittál. Húsból és vérből vagy te is csak úgy, mint én. Nekem nem tudtad megbocsátani, hogy addig is ragyogott a szemem, addig is piroslott a szám, és addig is dobogott a szívem, míg téged nem ismertelek. Te már ismertél engem, a te szíved már járt egy táncot az enyémmel, a te szád már ismerte az enyémnek az ízét, a te szemed már csukódott le az enyémmel együtt, neked már minden porcikád emlékezett rám, az összekuszált hajattól a remegő lábad sarkáig, s te azért mégis elárultál engem, aki csak álom vagyok, azért, aki hús és vér. Mert te is az vagy, kisfiú, férfi vagy, mint ahogy én asszony vagyok, és mindnyájan engedelmeskedünk egy rettenetes törvénynek, amely alól még a császár sem szabadíthat föl téged, gránátvirág. Most felütötte Quintipor a fejét. Nem kezdődött volna meg még az előadás. Miért van akkor ilyen csönd? Először hátra nézett, mert a felső sorokból hallott valami cincogást. Igen, mindenki a helyén ül, és várakozóan néz a színpadra. Most már ő is oda tekintett. A háttérben egy keresztfa volt felállítva, rajta egy mesztelen ember, akinek a szeme szamár fejbe volt bújtatva. Az oldalából piros patak csordogált. Lehet, hogy valami festék, de az is lehet, hogy igazi vér. A kereszt tövéhez egy deszka volt fektetve, amelyre ezt mázolták rá görögbetűkkel, Krestos. Quintipor nem tartotta különösen érdekesnek a dolgot. Más is lehetett vele egy véleménye, mert valaki elkiáltotta magát, Genézius, vagy tízen utána kiáltották a nevet, aztán százan, aztán ezen ordították dobogva és tapsolva, Genézius, Genézius. Egy komikus állarcot viselő hisztrió lépett ki a színfalak mögül, és mély hajlongások közt kérte a közönség elnézését. Pár perc múlva itt lesz az Archimimus, már elküldték érte a város leggyorsabb lábú futóját. Melyik szenátornéhoz? Kiáltotta valaki. Nagy nevetés támadt. Egy szenátor fölugrott, nyilván tiltakozni akart, de mivel erre még nagyobb lett a nevetés, beérte azzal, hogy megdobta a színészt egy függével. Mások almacsutkát, kemény tojást vagdostak hozzá, ezt mind hajlongva állta. Mikor azonban a galériákról vörös hagymafejek és retkek kezdtek röpülni, akkor megfordult, és most már a kereszt előtt kezdett hajladozni, hátulsó felét fordítván a közönség felé, amely egyszerre megbékülten kacagott. Különösen, mikor észrevette, hogy a hisztrió előre fölkészült mindenre. Nem csak az arcát takarta el álarccal, hanem a feje hátulját is, csak arra a szokott tragikus maszkot kötötte fel. Sokan nagyon eredetinek találták az ötletet, és a színész még fokozni is tudta a hatást. Terpeszállásba vágta magát, és annyira meghajolván, hogy hosszúkás álarca a két térde közül vöröslött elő, lekiáltotta nézőtérre, Jánusz temploma nyitva van! Zajos derültség támadt, és többen megkérdezték a szomszédjukat, ki ez a nagyszerű hisztrió? Némelyek azt vélték, hogy nem lehet más, csak Genézius. Ennek már híre szaladt hamar, s újra felcsattagott a taps, de most már nem követeléskép, hanem jutalmazóan. Genézius, Genézius. Az ünnepelt színész most már csak ugyan ott állt a színfalak mögött. A bokáig érő bő fehér inget, amit szerepe kívánt, már magára öltötte, de az arcát nem festette ki. Sápat volt és idegesnek látszott. Lihegve intett a rabszolgájának, hogy törölje le homlokáról a szüntelen gyöngyöző verejtéket. Egy másik szolga kezében vödröt lóbálva azt kérdezte tőle, kezdje már. Várj egy kicsit, nagyon szaladtam, ki kell fújni magam, támaszkodott neki egy szölöpnek. A fejem is megfájósodott. Rárászorította mind a két tenyerét a halántékaira, mereven nézett maga elé, aztán nagyot sóhajtott. Kezdhetjük. Előbb a szolga lépett ki a vödörrel, és fölnyújtotta azt a keresztre a szamár fejűnek. Rögtön megjelent Genézius is, és riadtan állt meg a színpad közepén. 50-szer játszotta már ebben az istenteleneket kigúnyuló jelenetben a kikeresztelkedő szerepét, de soha még ennyi gyámoltalanság nem volt a játékában, se ilyen őszinte ijedelem az arcában. Teste reszketése még a bő ingben is látszott, és az arcára rá volt írva, hogy minden hajaszála külön-külön fél a pokoltól. Nagyszerű, hihetetlen, suttogták mindenfelé. Mennyivel jobb így, mint mikor ki van festve? Még nem szólalt meg, de Quintipor már hallotta a hangját úgy, mint az alexandriai könyvtárban. Engedd meg, Afrodité szemű istennő! És látta rámosolyogni kis Titet, és összetett kézzel könyörgött neki. Kis Tit, ne oda nézz, ne oda hallgass. Ide fordítsd a virágarcod, gránátvirág beszél, hallod. Nem hazudok, kis Tit. Kleopátra fájára mondom, és a lámpűrűszekre, és a sárga virágra, amely kebleit között hált. Talán volt egy pillanat, hogy eleresztettem a kezed, mikor úgy éreztem, hogy te már nem fogod az enyémet. Mikor azt hallottam, hogy boldog asszony vagy, de bántani akkor se bántottalak. S akkor is a vacsorámnál már félretettem neked az első falatot úgy, ahogy tőled tanultam. Hiszen mi közöm nekem a más boldog asszonyához? Az nem az én kis titem. Kis tit az egyedül való, itt lakik az én palotámban. Nem, ezt nem az idegen lányra értettem. Az már nincs. Az csak addig volt, míg te nevettél rám az ő szeméből, míg te simogattad a hajam az ő kezével, míg a te térdeid ringatták a fejemet az ő ölében. Most már nincs. Ma alkonyat óta nincs. Csak a kislámpa égett a szobájában, és még nyitva voltak az ablakok, és a karjai illata is a tiéd volt, ahogy fölemelte a fejemet, és húzta a maga lehajtott feje felé. Az ő szája az enyémet kívánta, de az enyém csak a tiédet. De nem ért el kis tit, mert én az ablakra néztem, és megláttam, hogy feljött a csillag. Tudod, a mi csillagunk. És nekem eszembe jutott, hogy te most imádkozol értem, és akkor nem nyújthatod felém a szádat. És akkor megláttam, hogy kérő száj hívja az enyémet, nem adó száj, és hogy idegen térdek ringatnak, és idegen karok ölelnek, és idegen szemek néznek. Fölugrottam, és elfutottam, és abban már nem vagyok bizonyos, hogy kiáltott-e utánam az idegen lány hangja, mert én csak a te sikoltós kis kacagásaidat hallottam. És most te mondd meg, kis tit, hogy vétkeztem-e én ellened, vagy nem vétkeztem. Barátom, irigyellek, lökte oldalba valaki Quintiport. A szomszédja volt egy deresedő szakállú lovag, akinek nevető ábrázatán könnyek csorogtak. Miért? Bámult rá a fiú. Mert te vagy az egyetlen ember, aki ezt nevetés nélkül meg tudod állni. Genézius ott állt az előtérben, arcáról csorgott a vér, és bíborpatakokban öntött el a fehér inget. Fejét égnek szegezve, két karját fölemelve az egész színházat betöltő hangon mondta, látjátok, én most már keresztény vagyok, kövessétek példámat. Máskor is kijelentette ezt minden este, amint a szerepe kívánta. Megkérte a Krestoszt, lábait átölelve, hogy tisztítsa meg őt és lelkét, tegye olyan fehérré, mint az inge, az erre fölemelte a vödröt és úgy leöntötte bárányvérrel, hogy alig bírta a szemét kinyitni utána, míg felszólította a közönséget példája követésére. Együgyű dolog és utálatos jelenet volt, de utána mindig percekig zúgott a taps. A színész nem is szokta végét várni, sietett a színfalak mögé lemosatni magáról a vért. Most azonban különös jó hangulatban lehetett Genézius, mert már harmadszor ismételte meg a fölkiáltást egyre élesebb hangon. Látjátok, én most már keresztény vagyok, kövessétek példámat! A tetszés egyre viharosabb lett. Sokan fölálltak és a ruháikat lengették a színész felé, az most már leeresztette a karjait, ölelő formában terjesztette ki, és eddig fölemelve tartott arcát is a közönség felé fordította. Az első sorban valaki elkiáltotta magát, Genézius sír! A messzebb ülők újra tapsoltak és kacagtak, az első sorok azonban elcsöndesedtek. Többen is észrevették, hogy a színész szemében csak ugyan könnyek csillogtak, és arccsontjairól már lemosták a vért. Rosszul vagy, Genézius? Kiabáltak föl hozzá részvéttel. Mások körülnéztek és orvosért kiáltoztak. Az Archimimus magasba lendített jobbkarjával jelezte, hogy mondani akar valamit. Egyszerre csönd lett, mindenki előre görnyedve hallgatott. Értsétek meg, rómaiak, hogy én most már valóban keresztény vagyok, és kövessétek példámat. Mint az előbb a taps erősödött, most a csend mélyült. Egyik páholyból felindulástól remegő asszonyhang hallatszott. Én is keresztény vagyok. Mi is azok vagyunk, ezt három mély férfi hang egy helyről kiáltotta. A szenátorok padjaiban egy öreg ember állt fel. A kortól berosdásodott hangon szólt fel a színpadra. Genézius, én követem a példádat. Az utolsó szó már belehalt az ordítások zűrzavarába. Keresztre velük, a bestiák elé, mágjára az istentelenekkel. Mindenki felugrált, Öklüket rázó tömegek indultak meg a színpad felé, amely hirtelen elsötétedett. Mások sikoltozva tódultak a kijáratokra. Róma 6000 rendőre közül 40 vigil jutott Pompeius színházára, azok elállták az ajtókat. Fegyver nélkül fogtak össze 27 keresztényt, csupa önként jelentkezőket. Bion és Quintipor nem tudták egymást megtalálni a nagy kavarodásban. De legalább a fáklyás rabszolgának sikerült kihalászni a matematikust az izgatott csoportokra szakadozó sokaságból, ifjú gazdáját nem látta a Prélucensz. Bizonyosan otthon találjuk már, nyugtatta magát Bion. Gyorsabban jár, mint én, az ő lábszárcsontjaiban még nincs megaludva a velő. Hormizda ablaka még világos volt, a Quintiporé sötét. Pedig a lovag otthon volt, a janitor mondta, hogy beeresztette. A virágokat még csak azután hozták. Micsoda virágokat? Onnan küldték, bökött vigyorogva a kapus a királylány virágos ablaka felé. A matematikus lábújhegyen osont el a fiú kubikumlumának ajtaja előtt, nagyot cippantván az odarakott játszintkosarak méz illatából. Az ajtó mögül nem hallatszott semmi nesz. Bizonyosan szebb álma lesz, mint nekem, egyenesedett fel a matematikus, megdörgölve közvényes lábait.